általában, amikor a TAU előkerül a magyar szóhasználatban a társasági adó, akkor hát leginkább a sportfinanszírozás, vagy néha kultúrafinanszírozás terén említjük meg. Ha adókötelezettség csökkentés kerülhet szóba most így május fele, akkor hogyan élhetnek a TAU-val a cégek?
A május az valóban arról szól a cégek életében, hogy zárják az üzleti évüket, készítik a beszámolójukat, és ugye valóban ennek keretében elkészül a társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék, tehát az éves adóknak az elszámolása is. És az, hogy májusban beszélünk erről, ez nagyon fontos. Különösen egyébként azért is, és ott kezdeném, hogy az első kérdés, amit mostanában kapunk leginkább, az nem is ezzel kapcsolatos, hanem hogy várható-e, hogy idén is, ahogy tavaly elhalasztja esetleg a kormányzat a május 31-i bevallási határ időket. Ugye emlékszünk rá, hogy a tavalyi évben szeptember 30-ra tolódott a koronavírus járvány miatt. És akkor erre rögtön akkor tudunk is válaszolni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, idén nem számíthatnak a cégek ilyen típusú halasztásra, tehát május 31-ig, illetve a pénzügyminisztérium szerint mondjuk legkésőbb június 30-ig egy igazolási kérelemmel van rá lehetőség, hogy éljenek, de alapvetően nem számíthatunk arra, hogy szeptemberre tolódna a határidő. Ami az adó csökkentési lehetőségeket illeti, valóban itt számos lehetőség van. Annak ellenére, hogy egyébként a magyar társasági adó persze a legalacsonyabb az Európai Unióban, talán Montenegróban van egyedül ilyen 9%-os társasági adókulcs. Ennek ellenére nem javasoljuk tanácsadóként, hogy rutinból készüljenek el ezek a társasági adó kalkulációk, mert tényleg nagyon sok kedvezmény, adóalap csökkentés, adócsökkentési lehetőség van, amiről adott esetben nem is feltétlenül tudnak a cégek. Nagyban függ ez a lehetőség attól, hogy milyen típusú tevékenységet folytat a társaság. Mondok egy példát, például a fejlesztési tartalék, ami ugye azoknak a cégeknek kedvez, akik a következő 4 évben beruházást terveznek, át tudják vezetni az eredménytartalékukból a lekezett tartalékban megfelelő összeget, és utána beruházásoknak megfelelően tudják ezt feloldani. Lényegében egy előrehozott érték csökkenés formájában tudják csökkenteni az adóalapot. Persze ez azoknak a cégeknek lehet releváns, akik terveznek beruházást. Más cégeket például a kamatlevonási korlátozások érinthetnek, hogy nekik tudniuk kell azt, hogy ez az elmúlt években jelentősen változott, és sokkal kevésbé szigorúak a mostani kamatlevonási korlátozások, mint korábban. Aztán érdemes például megnézni a behajthatatlan követeléseket, és számba venni azt is, hogy a társasági adóban a behajthatatlan követelés fogalma az nem teljesen azonos a számviteli törvény szerinti fogalomhoz képest, kedvezőbb, tehát adott esetben egy több mint 1 éve lejárt követelés, akkor is, hogyha a számvitelben nem behajthatatlan, a társasági adó már a 20%-át elismeri behajthatatlan követelésként, tehát azt le lehet írni az adóalapból. Az értékcsökkenés szabályait szintén nem érdemes rutinból kezelni, mert ott is vannak olyan lehetőségek, ahol gyorsított értékcsökkenést tud a társaság elszámolni, kedvezőbb társasági adóbeli leírási kulcsokkal tud élni. És hát még egy fontos terület, a minimumadónak a témaköre, ami ilyenkor rendre előjön. Ugye arról van szó, hogy azok a cégek, akik esetleg veszteségesek, nekik egy minimális elvárt adóalapot ír elő a törvény, de mi azt szoktuk javasolni, hogy azért nagyon érdemes megfontolni, hogy tényleg érdemes-e ezt a minimumadót fizetni, vagy a cég úgymond bevállalja, hogy valóban veszteséges, és a könyvei bizonylatai rendben vannak, akkor nem kell, hogy megfizesse ezt a minimális adót. Úgyhogy ezek talán a leggyakoriabbak, és aztán, ahogy mondtam, vannak még olyan más adóalapcsökkentések, ami nagyban függ a cégnek a tevékenységétől. Tehát ha például valaki kutatásfejlesztési tevékenységet végez, a magyar adókörnyezet nagyon-nagyon támogató ebből a szempontból, számos adóalapcsökkentési lehetőség van társasági adóba is, és más adónemekben is. A startup vállalkozásoknak a tulajdonosai számára, akik beruháznak ilyen cégekbe, szintén adóalapkedvezmény, de ami egy általánosabban bevett gyakorlat, hogy a cégek adományokat adnak, tehát mondjuk közhasznú szervezeteket támogatnak az adóév során, és ennek megfelelően egy adóalapcsökkentést tudnak érvényesíteni.
Még mindig le lehet vonni egyébként a társasági adóból, hogyha valamelyik cég mondjuk sportklubnak adományoz?
Igen, erre is többféle konstrukció van a TAO törvényben. Egyrészt van egy adókedvezmény konstrukció, hogyha kifejezetten adományoz, tehát támogatást nyújt közvetlenül a sportklubnak, de én azt gondolom, az elmúlt években egy ennél sokkal népszerűbb konstrukció az, amikor felajánlja az adóját, tehát nem közvetlenül a sportklubot támogatja, hanem amikor megfizeti a társasági adóját, vagy a társasági adóerőlegét, akkor egy rendelkező nyilatkozatot tesz a NAV felé, hogy ő meghatározott részét felajánlaná ennek az adónak az adott sportklub számára, és ennek az az előnye, hogy ezért egy jóváírást kap később a cég, tehát ennek egy részét az kvázi jóváírja neki a NAV folyószámláján.
Mi történik akkor, hogyha mondjuk osztalék kifizetésen vannak jelentős mértékben, ezekkel is csökkenthető a társasági adó mértéke?
Így van, ezt is nem feltétlenül tudja minden adózó, főleg azok, akiknek nem egy gyakori gazdasági esemény az, hogy a cég osztalékot kap a befektetései után, az a magyar társasági adórendszerében levonható, tehát kvázi az osztalék jövedelem néhány esettől kivéve adómentes. Tehát elmondhatjuk azt, hogy akár EU-s országból, akár harmadik országból, ide nem értve persze az offshore államokat, osztalék bevétel érkezik, akkor az gyakorlatilag adómentes Magyarországon.
Azért jelentős árfolyam mozgás volt az elmúlt időszakban, és jobbára a forint kárára. Ez mely cégeknek jöhet jól, amikor az adóbevallásról van szó, és az üzleti év vége számolásáról? Inkább azoknak, amelyek importálnak?
Én azt gondolom, hogy minden olyan cég egy árfolyamnyereséghez jutott, akiknek devizás befektetett pénzügyi eszközeik vannak, devizás követeléseik vannak, értelemszerűen, persze. Itt ugye egy mérlegelést igényel az, hogy ezeket mondjuk a nem realizált árfolyamnyereségeket hogyan kezeljük társasági adó szempontból, hiszen ezek azért jelentős hatást gyakorolhatnak az eredményünkre. Gondoljunk bele, hogy 330 forintos euró árfolyammal kezdtük a tavalyi évet, és 365 forint volt a vége. Tehát erre is a társasági adónak van megoldása, ezeket a nem realizált árfolyam nyereségeket lényegében ki lehet venni az adóalapból, vagy semlegesíteni lehet. Ami most jól jöhet, hogyha valakinek ilyen típusú árfolyam nyeresége van, nem kell most leadózni.
Árfolyam veszteségnél viszont akkor célszerű bent hagyni?
Hát az árfolyam veszteségnél ugye ezek a szabályok összefüggnek, tehát hogyha azt választja a cég, hogy az egyiket alkalmazza, akkor a másikat is adott esetben alkalmaznia kell. De igen, tehát az árfolyam mozgásból eredő adóalapra gyakorolt nem kívánt hatásokat lehet ezzel semlegesíteni.